Atyám, hálát adunk neked a te kegyelmedért. Atyám, hálát adunk neked a te igédért. Köszönjük, atyám, hogy adtad nekünk a te igédet, és köszönjük, hogy azon az igazi, hamisítatlan tejen növekedhetünk. Köszönjük, atyám, hogy a mai napon is betöltöd a te szolgálód száját a te igéddel, és az jöjjön elő, amit Isten szelleme akar, hogy előjöjjön. Köszönjük, atyám, hogy befogadjuk az igét, hogy elfogadjuk mindazt az ajándékot, amit ma az Úr Jézus a mai napon elkészített a mi számunkra. Köszönjük, atyám, hogy az igén növekedhetünk, az igazi hamisítatlan tejen, és hogy gyümölcsöt teremjünk az örök életre, jó gyümölcsöket. Mindenért neked adjuk, atyám, a hálát, neked adjuk a dicsőséget, örökkön örökké. Amen. Gyógyulásról lesz szó, gyógyulásról fogok tanítani. Nagyon sokan vagytok itt, akik régóta álltok hitben a gyógyulásatokat illetően, és nagyon-nagyon sok hívő van, hívők ezrei vannak, akik nem hisznek a gyógyulásba. Nem hisznek abba, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít, és nagyon-nagyon sokan küszködnek az átok tüneteivel a testükön. Nem csak a gyógyulást illetően, hanem az anyagiakat és egyéb más dolgokat illetően is. És én azt hiszem, hogy újra el kell kezdenünk lerakni az igének az alapjait, meg kell alapozni magunkat, ahogy Jézus mondta, hogy az a ház fog megállni, amelyik a kősziklára épült, és a mi kősziklánk az Istennek az igéje. Úgyhogy csapjunk is bele. Nem biztos, hogy pont azok az igék fognak elhangzani, amiket én leadtam, de azok is biztosan el fognak hangzani. Nézzük, menjünk az Efézusi Levél első rész 3. ige versére, nagyon sokak által nagyon jól ismert ige vers, amelyik így szól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Ha ezt még egyszer elolvassuk és figyelmesebben olvassuk, akkor a megáldott az múltidőben van, igaz? Tehát az nem egy olyan dolog, ami majd ezután fog bekövetkezni, hanem az egy olyan dolog, ami már bekövetkezett. Tehát magyarul az azt jelenti a számomra, hogy én áldott vagyok. Igen, mondják ezt sokan, rendben van, hogy áldott vagyok, de hát ez egy szellemi áldás csak. Ez csak egy szellemi áldás. Hát igen, az áldás a szellemi, az valóban szellemi, mert minden a láthatatlanból állott elő. Mert a láthatók azok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten megáldotta Ábrahámot, az is egy szellemi áldás volt, de ennek megvan a fizikai manifestációja, és meg kell, hogy nyilvánuljon az életünkben. És mégis látjuk azt, hogy csodálatos emberek tömegei, köztük keresztények is, még mindig küszködnek a testükben az átoknak a tüneteivel, holott megáldott bennünket Isten. Ma erre fogjuk keresni és kutatni a választ, természetesen Istennek az igéjéből, és nem máshonnan, hogy mi lehet ennek az oka. Kíváncsiak vagytok, hogy miért nem jön az áttörés, miért nem jön a gyógyulás sok hívőnek az életében. Vajon mi lehet ennek az oka, amikor Isten ezt odaadta nekünk, és mi áldottak vagyunk, és az áldásokban benne van a bővölködés, benne van a gyógyulás, benne van minden, amire szükségünk van. És miért van az mégis, hogy emberek küszködnek, és főleg, hogy keresztények küszködnek? Jó, hogy a pogányok küszködnek, az úgy érthető, az értjük, és tudjuk, hogy miért van, mert Isten nélkül valók, mert nincs reménységük, hogy az Efézusi levélben tanítja Istennek az igéje. Mielőtt tovább mennénk a következő ige versre, azért egy-két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban tisztázni. Amikor a Bibliát olvassuk, akkor tudjuk, hogy a Biblia az elég nagy könyv, és elég sok ige vers van benne, és azt is tudjuk, hogy a Bibliában vannak korok és időkorszakok. Nagyon fontos megnézni, amikor az igéket olvassuk, hogy ki mondja. Ugye az igében sok minden elhangzik. Első dolog, amit meg kell nézni, hogy ki mondja. A másik. Mikor mondja? A harmadik. Kinek mondja? Ezeket a dolgokat mind meg kell vizsgálni. Ugye, mert van a Bibliában sok minden leírva, benne van az is, a 100-valahányos Zsoltárban, ugye azt gondolja a bolond, hogy nincs Isten. Ezt ki gondolja? Ezt nem Isten mondja, hanem a bolond ezt gondolja, az ostoba. És sok minden más van az igében. Tehát nagyon fontos, ezt a sablont mindig rá kell illeszteni az igére, amikor olvassuk a Bibliát. Nagyon sokan itt csúsznak el, és itt csúsznak mellékvágányra, és ezért nem jönnek az áldások. Tehát akkor menjünk mindjárt az első igénkre, az mindjárt Mózes első könyvében megyünk. Megnézünk néhány szövetséget, ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, hogy a különféle időkorokban, különféle szövetségekben Isten hogy bánik az ő népével, és hogy viszonyul Isten az ő népéhez. Azt tudjuk, hogy Isten mindig ugyanaz. Isten nem változik. Isten soha nem változik. Ami viszont megváltozott a teremtés óta, az az Istennel való viszonyunk. Csak az Istennel való viszonyunk, az Istennel való kapcsolata az embernek változott meg az elmúlt időszakban. És nézzük meg a teremtésnél. Ugye Isten megteremtett mindent. Isten megteremtette az egész világot, megteremtette az állatokat, a fákat, és miután megteremtette mindezt, mint a teremtés koronája, következett az ember, akit megteremtett. Az első embert úgy hívták, hogy Ádám, ugye minden élőnek az atya. Talán, ha jól tudom, ez a névnek az értelme. És behelyezte az Édenben. Tehát tulajdonképpen a világ urának tette meg. Ugye megáldotta őt, ott kezdte. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mikor olvastam a teremtést, és megáldotta, megteremtette az embert, akkor Istennek az első szava az emberhez az volt, hogy megáldalak téged. Miután az ember megteremtetett, Isten mondhatott volna neki mást is. Mondhatta volna neki, hogy rendesen viselkedj, sokat imádkozzál, vagy bármi más mondhatott volna neki. De Isten mit mondott először? Az, hogy megáldalak téged. Uralkodjál a földön. Mindent neked adtam. Gondolj bele, hogy ma egy ember, aki az egész világ. És ilyen helyre teremtette Isten Ádámot. Mindent odaadott neki. Na most, mi volt a szövetség Istennek? Mi volt a feltétel, hogy ő meg tudjon maradni Istennek az áldásaiban? Egyetlen feltétel volt. És most olvasom a 2.16-ot. 1 Mózes 2.16, ha itt van a Bibliátok, megnézhetitek. És parancsolá az Úr Isten az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran vagy szabadon egyél, de a jó és gonosz tudás fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Mi volt a szövetség? Miről volt a szövetség? Miről szólt ez a szövetség? Minden a tiéd, minden a te javadra van, minden a te áldásodra van, kivéve, ha egyetlen egy fáról, a jó és gonosz tudás fájáról eszel. Tehát hogy tudta Ádám elveszíteni mindazt, amit kapott Istentől? Egyetlen egy módon, ha eszik a jó és gonosz tudásának a fájáról. Nem kerül bajba akkor, ha mondjuk megmondja a feleségének, hogy ide figyelj asszony, ne koketálj az ördöggel, mert különben nagyon-nagyon össze fogunk veszni. Bajba került volna emiatt Ádám? Nem, mi se kerültünk volna bajba, Ádám főleg nem, de nem szabad a nőket okolni, ugye többször megkérdezték, hogy mi lenne férfiak nélkül, tehát hol lennénk a nők nélkül. Valószínű, hogy az Édenbe, de nem lehet mindent a nőkre kenni, és ezt azért nem lehet, mert akkor még a nőt meg sem teremtette Isten. Ezután történt az, hogy azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzék néki segítőtársat, hozzáillőt. Tehát amikor Isten Ádámnak mondta, illetve parancsolta és megkötötte vele a szövetséget, akkor meg a nőt meg sem teremtette. Úgyhogy nem lehet a nőkre kenni semmit, férfiak nektek mondom. Tehát nem az ők az okai, mert Ádámot bízta meg azzal, hogy őrizze a fát. Isten pontosan tudta, hogy fog jönni egy kígyó, aki majd ki akarja lopni az áldásokból, ki akarja lopni az örökségből. Mi történt ezek után? Tehát tudjuk azt, hogy ezt Ádám sajnos megtette. És nézzük, hogy mi történt azután. Nem olvasom föl a teljes részt, a 3. rész 17-es ige versétre megyünk, ugyanúgy Mózes első könyvében vagyunk. Az embernek pedig monda, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napján. Tehát az, hogy reggeltől estig dolgoznod kell azért, hogy megéljél, hogy kifizesd a villanyszámlát, hogy fölneveld a gyerekeidet, ez az átok része. És mindez nem a te hibád, hanem bejött egy olyan szellemi törvény a világra, ami addig nem volt jelen. Az emberek nem ismerték addig a halált. Itt van szó először, meg fogsz halni. Mit jelentett ez Ádám számára? Az, hogy el fog különülni Istentől. A halál szónak a jelentését meg kell érteni. A halál nem csak a megsemmisülést jelenti, amit a mai értelemben használnak. A halál azt jelenti, hogy elkülönülni. Van a szónak egy ilyen, elkülönülni. Amikor Ádám meghalt, tudjuk, hogy még nagyon sokáig élt, 700 akárhány évig, nem lapozom oda most a Bibliámat, nagyon-nagyon sokáig élt a testben, nem fizikálisan halt meg, hanem szellemben halt meg. Azt jelenti, hogy elkülönült Istentől. Kiesett az Istennel való közösségről. Bejött a világra egy szellemi törvény. Egy olyan szellemi törvény, ami addig nem volt ismert a világban. Tudjátok, vannak törvények, vannak fizikai törvények, tehát a gravitáció. Én most ezt az elektromos Bibliámat elejtem, akkor ez lefele fog esni. Ha ezt ezerszer teszem meg, akkor sem fog fölfele esni, ugye ez a gravitáció. Vannak törvények, amik működnek, függetlenül attól, hogy tudunk róla, nem tudunk róla, jónak tartjuk, rossznak tartjuk, hiszünk benne, nem hiszünk benne, mindez működik. Ha egy kisfiú mondjuk fölmászik a fára és nem kapaszkodik, akkor nem fölfele fog esni, hiába nem ismeri még a gravitációt, biztosan lefele fog esni. Ugyanilyen a szellemi törvény. Ez a bűn, Ádámnak a bűne elhatott minden emberre. És így jött be a halál, illetve a halálnak része a betegség, és így jött be a szegénység. Így jött be a világra az átok. Átkozott lett az egész föld Ádám bűne miatt. Az, hogy te bűnös lettél, fontos megérteni, az nem a te hibád. Te egyszerűen beleszülettél a bűn és a halál szellemi törvényében. Ez egy olyan törvény, ami a betegség és a szegénység és az átoknak, tehát az átok jött be erre a világra. Na most, minden törvény addig érvényes, amíg nem hat rá egy nagyobb törvény. Ugye ezt is tudjuk. Nem fizikaórát szeretnék tartani, csak hogy jobban megértsük az igét, és szeretném közelebb vinni hozzátok. Nagyon sok ember nem érti ezt a bűnkérdést. Sok ember azt gondolja, azért bűnös, amit ő tett. Nem azért bűnös, az már csak következménye a romlott, ördögi, bukott ádámi természetének. Mindenki azért bűnös, mert ebbe születtünk bele. Tehát visszatérve oda, minden egyes törvény addig igaz, amíg egy magasabb törvény nem hat rá. Nem lapoznék most a Róma 8.2-höz, de ott van feltüntetve két szellemi törvény. A bűn és a halál szellemi törvénye, és van egy másik törvény, a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye. Mi történik? A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye fölülírja a bűn és a halál szellemi törvényét. Ugyanúgy, mint ahogy a gravitációt felülírja a felhajtó erő. Igaz? Hogy tud a repülőgép fent maradni a levegőbe? Úgyhogy egy nagyobb erő hat rá, mint a gravitáció. Ezért a felhajtó erő magasabb, mint a gravitáció. Ezért tud a repülőgép fent maradni. Hálát adunk Istennek, hálát adunk Jézus Krisztusért, hogy mi ránk egy magasabb törvény hat, mint a bűn és a halál szellemi törvénye, mert hálát adunk Istennek, hogy Jézus megváltott bennünket a bűn és a halál szellemi törvényétől. Megváltott a betegségtől, megváltott a szegénységtől, megváltott az átoktól bennünket. És a maga fiaivá fogadott bennünket. Akkor még mindig ott a kérdés, akkor mit keres a testemen a betegség? Miért van az én testemen betegség, miért vagyok beteg, miért nincsenek rendben az anyagi ügyeim, miért nincs rendben az emberi kapcsolatom, miért van viszály a családomban, miért van probléma a gyerekekkel, és tovább. Nem tudom, észrevetted, de a gyerekekkel kapcsolatban itt vannak gyakorló nagymamák, szülők, tudjátok, nem tudom, a gyereket valahogy melyitek tanította arra, hogy hazudjon? Azt hiszem, egyikünk se, semmi. Melyikünk tanította arra a gyereket, hogy önző legyen, és nem adom oda a játékomat. Senkinek nem adom oda, az enyém. Ki tanította erre? Hogy került ez a gyerekbe? Egy ártatlan gyermek. Hogy került ez bele? Úgy, hogy beleszületett. Minden ember, aki megszületik erre a földre, az a bűn és a halál szellemi törvényébe születik bele, az Istentől való elszakadottság állapotában van. És ezt meg kell érteni. Hogy nem a cselekedeted miatt vagy bűnös, hanem azért, mert egyszerűen nem tettél semmit, csak idejöttél erre a földre. És ez volt az összes oka. Na most menjünk tovább a Bibliába. Vannak különféle szövetségek. Ugye az ádámi szövetségről már beszéltünk, az ádámi szövetség arról szólt, hogy nem ehetsz a tiltott fa gyümölcséről. Ádám evett, jött a következmény. Aztán jött egy másik szövetség, ez a törvénynek a szövetsége, ez a Sinai hegyről való. Tehát a Bibliánk is gyakorlatilag két nagy részre oszlik. Az egyik az Ószövetség, a másik pedig az Új Szövetség. És itt rá kell, hogy tegyük a sablonunkat megint a Bibliára. Mi melyik szövetség alatt élünk most? Ezt meg kell vizsgálnunk. a törvény alatt élünk, vagy a kegyelem korszakába élünk. Tudjuk nagyon jól, hogy a törvény 1500 évig volt, a Sinai hegytől, meddig Krisztusig, mi pedig a kegyelemnek a korszakában élünk. Tehát nyilván, ha a kegyelem korszakában vagyunk, akkor nem a törvény korszaka vonatkozik ránk, és nem az ottani szabályzók vonatkoznak ránk. De egy kicsit nézzük meg a Bibliát, hogy menjünk el a Mózes 5. könyvének a 28. fejezetének a 27-es részében. A törvény alatt hogy tudtak bajba kerülni az emberek? Hogy tudtak átok alá kerülni a törvény alatt az emberek? Nagyon egyszerű, nem tartották meg a törvényt. Ugye minden törvénynek van egy végrehajtási parancsolata. Így van ez a világban is, igaz? Ha nem tartod be a sebességkorlátozást, akkor megbüntetnek ennyivel, ennyivel és ennyivel. Még a világban is így van. Isten adta a törvényt a Sinai hegyen, adta Mózesnek, és a törvénynek volt egy végrehajtási része. A végrehajtási része az volt, ha nem tartod meg a törvényt, akkor átok alá kerülsz. Ez volt a végrehajtás. Na most Isten nem korrupt. Ugye, ha a rendőr is elkap téged, mert gyorsan ment, és a rendőr nem korrupt, akkor kötelező, hogy megbüntessen. Mert ezt írja elő a törvény. Isten viszont nem korrupt. Tehát, hogyha nem tartod meg a törvényt, Istennek ki kellett, hogy töltse a bűnnek a büntetését. Az Ószövetség az egy adok-kapok volt. És nem volt más lehetősége Istennek. Nézzük meg, most csak a gyógyulás szempontjából nézzük, most nem vizsgáljuk az anyagiakat, azt majd talán egy másik alkalommal megnézzük. De fontos, hogy kijelentést kapjunk erről, és ez nagyon sokat fog nekünk segíteni, sokatoknak fog áttörést jelenteni, hogyha megértjük ezeket az alapokat. Tudom, hogy többen ezzel már tisztában vagytok, de nem árt, hogyha még inkább megerősödünk benne. Mert nagyon sokszor történik meg az emberekkel, hogy bár a kegyelem korszakában élünk, a kegyelem szabályai alapján, mégis visszaviszik az embereket a törvényhez, mégis visszaviszik őket arra a helyre, ami az égvilágon semmi közük. És kiesnek azokból az áldásokból, amik egyébként az övék lehetnek. Nézzük a törvényt. A 27-es vers, tehát még 5 Mózes 28. fejezet, 27-es igevers. Szeretnél-e a törvény alatt lenni? Megvert téged az Isten Egyiptomnak fekélyével és süllyer vajral, viszketegséggel, a mélyekből, melyekből ki nem gyógyulhatsz, megvert téged az Úr tébolyodással, vaksággal, elmezavarodással. Szeretné ezt valaki? Ez volt a törvénynek az átka, ha csak a betegség szempontjait nézzük. 22-es vers még előtte. Megvert téged az Úr száraz betegséggel, hidegleléssel, gyullasztó, izzasztó betegséggel, aszállyal, szárassággal és ragyával. Üldöznek téged, amíg el nem veszel. A betegség az egy jó dolog? Mire van a betegség? Arra, hogy megtanítson téged valamire, arra, hogy jobb emberré tegyen, azért, hogy elpusztítson. A betegség az egy rossz dolog, az egy gonosz dolog. A betegség az nem jó dolog. Aztán menjünk tovább. Gondolhatnád, hogy te ezek közül egyik kategóriába sem tartozol. Nézzük az 59-es verset. Csodálatosokká teszi az Úr a te csapásaidat, a te magodnak csapásaid, nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. Itt azt írja a Biblia, hogy az Úr teszi. Nem az Úr teszi, az Úr nem ad betegséget. Ha visszamennénk a teremtéshez, az Úr nem teremtett halált, az Úr nem teremtett betegséget. Ezek mind Istennek az ellenségei. Ez a megengedő ige időben van, tehát a helyes fordítás úgy lenne, megengedi az Úr. Nem tudok tenni érted semmit, nem tudok közbeavatkozni. Ha te ezt tetted, akkor kénytelen vagyok megengedni mindezeket a betegségeket, mindezeket a csapásokat. És ha még úgy gondolja valaki, hogy ez sem elég, mert ez nem vonatkozik rá, akkor nézd meg a 60-as verset. És reát fordítja Egyiptomnak minden nyavajádát, amelyektől irtóztál, és hozzád ragadnak azok. Mindazt a betegséget, mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva egy törvénynek könyvében, reád rakja azt az Úr, miglen kipusztulsz. A betegség egy jó dolog? A betegség az Istentől való dolog? Istennek az akarata? Ha Isten akaratát meg akarjuk tudni, akkor mindig vissza kell lépnünk a kezdetekhez. Isten hova teremtette az embert? Betegségbe? Szegénységbe? Így teremtette az embert, hogy gyönyörködjön benne? Miért gondolják sokan Istenről, hogy szadista? Te ezt tennéd a te gyerekeddel? Miért teremtette egyáltalán Isten az embert? Ezen is elgondolkodunk. Azért, mert egy családot szeretett volna, közösséget szeretett volna, egy atya-fiúi kapcsolatot szeretett volna. Te szeretnél a gyerekednek ilyet? Biztosan nem. Biztosan nem. Tehát menjünk tovább és nézzük meg. Eddig volt a rossz hír, most jön a jó hír. Nagyon jó ismert igevers, a Galatákhoz írt levél harmadik részének a 10-es részétől kezdjük. Sőt, inkább előbb a 13-ast olvassuk föl, most egy kicsit visszafele olvassuk a Bibliánkat. Előtől hátra, hátul, erről érvényes a Szentírás, úgyhogy nyugodtan kezdhetjük itt is. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Jól ismeritek sokan ezt az igeverset? Meg vagyunk váltva az átok alól? Meg vagyunk váltva. Akkor mit keres a testeden a betegség? Mit keres mindaz, amit felolvastam az előző igeversekben? Miért váltott meg Isten bennünket az átok alól? A 14-es igevers pontosan elmagyarázza, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. Hogyan nyerjük el? Hit által. Dicsőség legyen az Úrnak. De azért olvassuk előtte a 10-es igeverset is. Nézzük meg. Hogy lehet bajba kerülni a kegyelem korszaka alatt? Úgy lehet bajba kerülni, hogy visszamegyünk az átokhoz, hogy visszamegyünk a törvényhez. Visszamegyünk oda, ahonnan Isten kihozott bennünket. Nézzük meg. Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mivel hogy megvan írva. Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik megvannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy tudsz bajba kerülni most a kegyelem korszakában? Hogy visszamész a törvényhez. A törvényt meg tudod tartani? Van olyan ember, aki meg tudja tartani a törvényt? Egy ilyen szeméről tudunk, az ő neve Jézus Krisztus. És senki más. Tehát ha valaki visszamegy a törvényhez, hova megy vissza? Visszamegy az átokhoz. És onnantól kezdve jön rá a szegénység, jön rá a betegség, és jön rá mind az, ami a törvény meg nem tartásából származik. A 11-es igevers annyira világos, nagyon szeretem. Ha szabaddá akarsz válni, akkor olvasd a Galata levelet, a Római levelet, Efézusi levelet, és még sok minden mást, mert nagyon világos, hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Hitből élünk. Halleluja. Ábrahám hogy igazult meg? Hitből igazult meg. Erről már a múltkor beszéltem, de nem árt néha egy kis ismétlés, az jót tesz nekünk. Hisz a hitünk honnan van? Isten igéjének a hallásából, folyamatos hallásából. Nem elég az, hogy egyszer hallottam, hanem az ige folyamatos hallásából származik. Na most nézzük meg, ennek a tanításnak azt a címet adtam, hogy a gyógyulás ára. Nézzük meg, hogy miért kapta ezt a címet, úgyhogy már is megyünk a következőre, a Galatákhoz írt levél 5. rész, még pedig a 2. igeversre. Ott egy nagyon-nagyon fontos állítás van, amit mindenképpen megnézünk. Lapozzátok oda a Bibliát. Olvashatjuk mindjárt az elejétől is, ez nagyon csodálatos. Annak okáért álljatok meg a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét a szolgaság igájában. Mi a szolgaság igája? A törvény. A törvény. Erről beszél a Galata levél 4. része, ahol beszél a két hegyről. Beszél a Sinai hegyről, és beszél Hágáról. Az egyik a Hágár az a szolgaságot jelenti, a Jeruzsálem az pedig jelenti a szabadságot. Menjünk tovább. Ími én Pál mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek a Krisztus, néktek semmit sem használ. Miért nem használ Krisztus? Szeretnéd-e, hogy Krisztus használjon nekünk? Amikor van egy baj, amikor van egy betegség, amikor jön egy probléma, akkor szeretnéd-e, hogy Krisztus használjon neked? Szeretnéd-e, hogy Krisztus meggyógyítson? Szeretnéd-e azt, hogy jöjjenek az áldások az életedre? Akkor miért mész vissza a törvényhez? Nagyon-nagyon veszélyes tanítások vannak kint az interneten, sok-sok egyházban nem helyesen tanítják Istennek az igéjét, mert nagyon veszélyes tanítások ezek, amikor arról beszélnek, hogy igen, hit és kegyelemből van az üdvösség, de ahhoz, hogy megmenekülj, ahhoz, hogy megtartassál, szent életet kell élned, be kell tartanod a törvényt, mert ha be nem tartod a törvényt, akkor ez és ez fog következni. Majd fogom olvasni, hogy Jézus elküldte a tanítványait, és kiküldte, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot. Jézusnak egyetlen küldetését nem találtam a Bibliába, amikor meg ne parancsolta volna, hogy az evangélium hirdetés részeként imádkozzanak a betegek gyógyulásáért. Kérdezem én, ma miért nem ezt teszik akkor mindenhol? Mert amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor az evangélium hirdetésnek része kell, hogy legyen a betegekért való imádság. Miért kérte Isten, hogy imádkozzunk a betegekért? Azért, hogy átok alatt legyenek? Azért, hogy betegek legyenek? Azért, hogy nyomorultak legyenek? Ez nem Istennek az akarata. És éppen ezért menjünk, és nézzük meg Jézusnak a szolgálatát. Sőt, ne is azt nézzük meg, hanem menjünk a Jeremiásra, nagyon jól ismert rész. A Jeremiás 31-31-re menjünk, és ott nézzük meg a Bibliánkat. Istennek nem tetszett az a szövetség, ami a törvény szövetsége. Isten hibát talált ebbe a szövetségbe. Nem a törvénybe talált hibát, mert a törvény az tökéletes. A törvénnyel semmi probléma nincs. A törvény viszont nem szerzett semmi jót, erről a múltkor már beszéltem. A törvény nem volt képes arra, hogy jobbá tegye az embereket. Nézd meg a farizeusokat, nézd meg az ő szívük állapotát. Olvashatsz erről a négy evangéliumban. Ők törvény alatt voltak, kevélyek voltak, büszkék voltak, gonoszak voltak. A törvény az egy külső szabályzás. A törvénnyel nem volt élő kapcsolatuk Istennel. A kőtáblával nem lehet élő kapcsolatban lenni. Ugye a János első levelében van írva, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig Jézus Krisztus által lett. Ki a kegyelem? A kegyelem maga Jézus Krisztus. Azért jött, hogy mi a kegyelemmel élő kapcsolatban legyünk. A törvénnyel nem lehet. A törvénynek van követelése. A törvény az csak követel tőlünk. A törvény az csak azt mondja, ezt tedd, azt tedd, amazt tedd, amazt tedd. Az nem ad. Mit mond a kegyelem? Mit mond Jézus? Én megtettem helyetted, maradj nyugodtan, menj be a nyugalomba, én elvégeztem. Mikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett. Akkor betölt a törvény. Kész ketté hasadt a templomnak a kárpitja. Nagyon érdekes, ez is egy 8 méteres építmény volt. Olvastam erről egy leírást, egy tanulmányt, hogy abban a korban semmilyen olyan technika nem volt, amivel ezt szét lehetett volna robbantani. De mikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, utána ketté hasadt a kárpit, Isten szelleme kijött a Szentek Szentjéből. Nincs többi áldozat, nincs többi követelés, nincs többi bűnökért való áldozat, mert az egyetlen utolsó áldozat bemutattatott, és szabad vagy, szabadok vagyunk. Jézus elvégezte, azt mondta, én megtettem helyetted, nem neked kell megtenni. Én elvégeztem, és te a kegyelem alatt vagy. De olvassuk fel az igét, ezt már Jeremiás proféta által kijelentette a 31-31-be. Ime eljönnek a napok, azt mondja az Úr. És új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, ezt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenikké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 34-es igevers. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atya fiát, mondván, ismerjétek meg az Urat. Mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ez az utolsó sor csodálatos. A vétkeiről többé meg nem emlékezem. Tökéletes áldozat. Tehát akkor a gyógyulásnak lehet-e akadálya a bűn? Ha megkérdeznél néhány keresztényt, miért vagy beteg, válasz mi lenne? Hát a bűn az oka, a bűn az oka. Hát ez egy rossz válasz. A Biblia nem ezt mondja. Jézus elbánt a bűnnel? Jézus elbánt a bűnnel. Akkor nem a bűn az oka annak, hogy beteg vagy. Mert a bűntől megszabadított az Úr. De nézzük csak ezt meg, és nézzünk a Máté evangéliumából néhány mozzanatot, itt Jézus szolgálatáról beszélünk. Halleluja. Mindjárt már is megtalálom. A Máté evangéliumában a 6.16. Bocsánat, hiszem, hogy jól mondom az ige helyet, mindjárt azért megnézem. Bocsánat, 8.16. Következőt olvassuk. Az est beálltával pedig sok ördöngést vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget. Jézus járt szerte, és hozzámentek a betegek. Jézus, aki hozzáment, mindenkit meggyógyított. Itt fölmerül egy-két kérdés, itt egy tömegről beszél, azért választottam ezt az ige helyet, mert itt sokaságról beszél. A sokaság az nem tudjuk, hogy hány ember, főleg, hogy abban az időben csak a férfiakat számolták, összejöhetett 10 vagy 15 ezer ember is, vagy nem lehet tudni, hogy mennyi, lehet, hogy csak ezren voltak. Egy kicsit gondolkodjunk józan paraszti logikával. Gondoljátok, hogy ott minden ember tökéletes volt, akiket Jézus meggyógyított? Egyetlen ember sem volt, aki megszegte a törvényt? Gondolkodjunk el ezen. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy senki nem tudta megtartani a törvényt. Akkor mit mondhatunk erre az igeversre, hogy aki jelen volt, az mind bűnös volt. Jézus csak bűnösöket gyógyított meg. Jézushoz odamentek az emberek, és Jézus megkérdezte tőlük, figyelj, szépen beszéltem az asszonnyal. Nem haragszol senkire. Rendben van veled minden. Megkérdezte Jézus. Figyelj ide, ez nem a te időd arra, hogy meggyógyulj, majd gyere vissza máskor, menj, tér meg a bűneidből, és majd találunk egy alkalmas időpontot, hogy te arra meggyógyulj. Arra, hogy te meggyógyulj. Tudjátok, nevetségesen hangzik, igaz? De ma ilyeneket tanítanak az egyházban. Azért nem gyógyulsz meg, mert valami bűn van az életeden biztos. Menj, bánd meg a bűneidet, vezekelj, kárhoztasd magad, és akkor majd biztosan, ha az Úr akarja, egyszer eljön a te időd. Mit mondott Jézus? Hogy mikor elküldte szolgálni a tanítványokat, ingyen vettétek, és ingyen adjátok. Ez a probléma ma. Hogy nem adják ingyen a gyógyulást. Árat szabnak a gyógyulásnak. Ezért adtam ezt a címet, hogy a gyógyulás ára. Úgy gondolják, hogy a gyógyulásnak ki lehet fizetni az árát. Jó cselekedetekkel, a törvény megtartásával, bűnbánattal, meg sok minden mással. Mindegyik rossz, helytelen válasz. Nem az ige szerinti válasz. Tudjátok, nagyon nagy baj az egyházakban, keresztény egyházakban. És legyünk bölcsek. Nekünk nem egy egyháznak a tanait kell követni. Nem egy szolgálónak a tanait. Kezembe vehetem bármelyik nagy apostolnak a könyvét, nagy szolgálónak a könyvét. Én mindig azt javaslom mindenkinek, legyen a másik kezedben egy Biblia. Mert mi nem egyháztanokat, nem apostoli tanokat követünk, hanem egyetlen egy dolgot követünk, amit Jézus mondott és amit az ige mond. Én még nem találtam olyan könyvet, hogy hiba ne lett volna benne. Nem azért, mert a hibákat kerestem, korábban nem láttam a hibákat. De hogy elkezdtem olvasni a Bibliát, elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, akkor látom, hogy mi van megírva az igében. Melyik bír nálad prioritással? A Biblia, vagy egy könyv, amit XYZ írt? Mindenhogyan az ige kell, hogy legyen az első helyen. Mert ad az igazság. És ha megismertük az igazságot, akkor az igazság tesz bennünket szabaddá. Nagyon sokszor rosszul tudunk valamit. Azért, mert valaki mondta, mert valaki tanított bennünket. Mi ugye még csecsemők voltunk, elfogadtuk. Amíg pici baba, mit teszik a pici baba? Amit az anyuka meg az apuka lenyom a torkán, igaz? Kitátja a kis száját, beletömik, lenyeli, kész. Nincs lehetőség arra, hogy válogasson. Mi is így vagyunk valahogy, amikor újjászületünk, amikor megismerjük az Urat. Akkor halljuk az üzeneteket, halljuk a prédikációkat. Aztán elmondja a pásztor, hogy ne kalandozz az interneten, mert sok mindenféle szemét van. Amikor ezt mondja, akkor mit csinálsz? Soha nem felejtem el, volt egy szolgáló, akiről azt mondták, hogy annak a könyvét meg ne nézzem. Mi volt az első, amikor hazamentem? Soha nem is hallottam a szolgálóról, mert az milyen butaságokat írt. Mi volt az első? Google a barátunk, beütöttem, és már meg is kerestem a könyvét. Na, ezt teszi a törvény. Amiről azt mondják, hogy ne tedd, azt megteszik. Úgy is megteszed. Hiába mondom, hogy XYZ-nek te ne olvasd el a könyvét, mert megmérgez téged. Mit csinálsz, amikor hazamész? Először előveszed és megnézed. Na, erre kíváncsi vagyok. Ezt azért én is megnézem magamnak. Így működik a törvény. És nem helyes, hogy ezt így tesszük. Azért nagyon fontos, hogy megnézzük az igét, és azt fogadjuk el igaznak, amit Isten igéje mond. Én hiszem azt, hogy minden kereszténynek föl kell növekednie. Minden kereszténynek alkalmasnak kell lenni arra, hogy eligazodjon Istennek az igéjében. Igaz? Tehát a gyerekedet is meddig vezetgeted az utcán, hogy megtanuljon közlekedni. Amíg picike, igaz? De megtanítod közlekedni a gyerekedet? Igaz? Megtanítod. Mert piros a lámpa, ott nem megyünk át. Az a csúnya néni átmente, olyat ne tegyél. Jó? Tehát megtanítod közlekedni a gyerekedet, igaz? És amikor megtanult közlekedni, akkor nyugodtan kiengedheted az utcára. Ugyanígy vagyunk. Mi is megtanuljuk Istennek az igéjét, meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, el tudjuk választani, fölnövekedünk, érett férfiúságra jutunk, és onnantól kezdve, ha elolvasol valamit, akkor ráteszed a kis sablonodat. Na, ki mondta ezt? Hát ezt nem Jézus mondta. Mikor mondta? Ezt a törvény alatt mondta, ez rám nem vonatkozik. Kinek mondta? Mondott Isten dolgokat, például mondta Sámsonnak, hogy ne vágd le a hajadat, mert ha levágod a hajadat, akkor elveszti a kenetet. Ez érvényes marad? Nyugodtan elmérsz a fodrászhoz. Tehát szabad vagy ettől. Tehát ez nem rád vonatkozik. Tehát meg kell tudni, hogy mi az, ami ránk vonatkozik, és mi az, ami nem ránk vonatkozik. Mert ha megeszed a mérget, az megmérgez téged. És mindannyiunkat megmérgez. Na, menjünk tovább, és nézzük Istennek az igéjét. Halleluja, dicsérjük az Urat. A Lukács evangéliumára megyünk. Az ötödik rész, mondom az ige helyet pontosan, az ötödik rész, 12-es ige verset. Nézzük. Bocsánat, a technika, ajaj. Köszönöm szépen, azt hiszem most már ugyanben vagyok vele. Jó. És lőn, hogy amikor az egyik városban volt, íme ott volt egy poklossággal teljes ember, és amikor meglátta Jézust, arcára borulva kéri őt mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Tudjuk nagyon jól, hogy ez az ember, amíg Jézushoz jutott, vonatkozik ez a vérfolyásos asszonyra, nagyon jól ismeritek a történetét, addig több törvényt megszegett. Tehát már eleve, még hogyha meg is tisztogatta volna magát, de amíg Jézushoz ért, addig már többször vétkezett. Tehát ez az ember biztos, hogy bűnös volt. Miért? Mert nem lett volna szabad, hogy Jézushoz menjen. Nem lett volna szabad közösségbe mennie, egy poklos, az kivetett volt, kitaszított volt. Minden beteg ember, aki valamilyen betegségben volt, az nem mehetett az emberek közé, ki volt rekesztve a családjától. És azt mondta, ha akarod, meggyógyíthatsz, megtisztíthatsz engem. Mit mondott Jézus? Nem akarom. De mit mondott Jézus? Akarom, tisztulj meg. És ez a kijelentés, ez egy végérvényes kijelentés. Jézus azt akarja, hogy tisztulj meg. Tovább nem fogunk menni, mert lassan elfogy az időnk. Még néhány igeverset azért megnézünk, elmegyünk. Ha már itt vagyunk a Lukácsnál, akkor lapozzunk el a negyedik részre. Mégpedig a 27-es ige versre. Nagyon érdekes dolog, ugye itt olvassuk, amikor Jézus megkísérti a sátán, kimegy a pusztába, és Jézus első prédikációja. Ez egy nagyon csodálatos dolog, a farizeusok mindjárt megbotránkoztak benne, és nagyon érdekes dolgot mond a 27-es ige versben. És Elizeus próféta idején is sok bélpoklos volt Izraelbe, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Námán. Hát nem lapozunk oda, a második királyok 5. rész 14-es ige versében van Námánnak a története, egy kicsit hosszú a történet, de majd ez házi feladat lesz, vagy majd a következő alkalommal megnézzük. Tudjuk, hogy ez a Námán egy főember volt, Szíriának volt a hadügyminisztere. Tudjuk, hogy Izrael és Szíria hadakoztak egymással, és hozzá került egy izraelita lány, egy fogoly, akit elvittek fogolynak, és ennek a Námánnak hiába volt vezetőember, hiába volt főember, hiába volt miniszteri rangba, volt egy problémája, poklos volt. A poklosságot abban az időben nem tudták gyógyítani, és az izraeli kislány bizonyságot tett, valószínű szerette Námánt, lehet, hogy ez egy jó ember volt, és mondta neki, bezzeg, hogyha azzal a prófétával állna szembe, aki Izraelben van, akkor meg tudna gyógyulni. És addig-addig, amíg úgy döntött Námán, hogy magához vesz egy kis pénzt, magához veszi a kíséretét, és akkor elmegy a királyhoz. A király megszaggatta a ruháit, mondta, rossz emberhez jött, szóval ki vagyok én, Isten, hogy öljek, vagy ítéljek, vagy pusztítsak, vagy életet adjak, én ezt nem tudom megtenni. És akkor mondta Elizeus, hogy van Izraelbe proféta, küld hozzám. Hát akkor fogta Námán az egész kíséretével, és elment Námánnak a házához az egész csapat. Gondolj bele, hogy egy delegáció megérkezik ilyen nagy fekete autókkal a te házadhoz. És Elizeus mit csinált? Semmit. Kiküldte Géházit a szolgáját, azt mondja, menj oda és mondd meg neki, hogy 7-szer mártozzon meg a Jordánba. Na, több se kellett Námánnak, fölkapta a cukrot, ahogy ezt ma mondanánk, egyszerűen azt mondta, hogy hát ez felháborító, hát milyen dolog ez? Hát talán nincsenek Szíriában jobb folyók, mint itt a Jordán, a koszos Jordánban, mit mártozzak én meg 7-szer? És nagyon dühös lett, és fogta magát, és el akart menni, mikor a szolgái azt mondták neki, hogy Námán, figyelj ide! Ha valami nagyon bonyolult dolgot kért volna tőled Isten embere, nem megtetted volna? Hát most csak azt kérte, hogy 7-szer mártozz meg a Jordánba. Jó, hát akkor Námán engedett, és azt mondta, jó, hát akkor megteszem. És mi történt, amikor megtette, amit Isten mondott? Megtisztult a poklosságától. Aztán visszament Elizeushoz, és ki akarta fizetni a gyógyulásának az árát. És azt mondta, hogy nem. Elizeus nem fogadott el semmit. Azt mondta, hogy nem, mert tudta Elizeus, hogy ez kegyelemből volt, hogy ingyen volt, ingyen kapta. De aztán azért Géházi ezt nem hagyta annyiba, már idejött ez a főember annyi pénzzel, akkor gondolta, utána megyek, azt csak kérek egy kis pénzt. Csak közben aztán kiderült, mert Elizeus proféta volt, és Elizeus pontosan tudta, hogy mit tett Géházi. Pénzt kért azért, hogy a gyógyulásáért, hogy valami fizetséget kért. Mi történt ezzel a Géházival? Rászállt Námán poklossága. Itt abba hagyom, a mai napra azt hiszem ennyi elég. Tehát a lényeg az, hogy ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. Miért nem adják ezt általában ingyen? Mert sokan maguk sem gondolják azt, hogy ingyen kapták. A gyógyulás az teljesen ingyen kegyelem. Ingyen kegyelmi ajándék. Nem tudsz megdolgozni érte, nem tudsz megfizetni érte, nekünk ingyen van. Valaki ezért megfizetett, és aki megfizetett, Jézus. Az összes betegségünket, a fájdalmunkat fölvitte a fára, fölvitte a keresztre, és mi az ő sebeiben gyógyulánk meg. Tehát, ha bajba akarsz kerülni az új szövetség alatt, mit kell tenned? Ugye Ádámnak kellett azt tenni, hogy evett a tiltott fa gyümölcséről. Ha te átok alá akarsz menni, akkor menj vissza a törvényhez, a saját teljesítésedhez. Ézsaiás 64:6, ha jól tudom, ott van leírva, hogy Isten előtt a mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Isten akar megdicsülni abba, hogyha téged meggyógyít. Ő nem akarja a te teljesítésedet. Mert ha teljesítésére adja, akkor az nem ingyen van. Akkor büszkélkedhet, dicsekedhet. Én azért gyógyultam meg, mert olyan jó voltam. Én ezt tettem meg, azt tettem meg, amazt tettem. És ezért van az, hogy sok keresztény nem gyógyul meg. A saját cselekedeteivel dicsekszik, a saját imáival, a saját hitével, sok minden mással dicsekednek emberek, és nem jön a gyógyulás. Nagyon sokszor tapasztaltunk meg gyógyulást olyan embereknél, akik abszolút, ha világi szemmel nézzük, meg nem érdemelték. Egyszer soha nem felejtem el, még Csepelen voltak az alkalmak. Egy ember jött el az alkalomra, éppen verekedés után volt, a ruhája az nagyon koszos volt. Közel nem nagyon állhattunk hozzá, mert nem szellemmel volt beteljesedve inkább, hanem alkohollal, és büzlött az alkoholtól. Tehát rossz volt még oda menni a közelébe is, és épp egy verekedés után kiverték a szemét. Mi történt? Szolgáló rátette a kezét, talán többen voltatok is ezen az összejövetelen, emlékeztek rá, és Isten azonnal meggyógyította a szemét. ennek az embernek nem volt saját igazsága. Nézd meg, hogy Jézus kiket gyógyított meg. Ott volt a mafiózók között, ott volt a prostik között, és azok mind-mind meggyógyultak. Miért tudtak meggyógyulni? Mert nem volt saját igazságuk Isten előtt. Nekünk nem a saját igazságunkból kell odállni Isten elé, nem a mi teljesítményünkből kell odállni. Ne, érts félre, a bűn az egy rossz dolog, a bűn az egy gonosz dolog, a bűnt gyűlöli Isten, a bűn az elpusztít téged. De mi kegyelemből kapunk és hitáltal mindent.